Jó napot kívánok, ez itt a Szabad Európa podcastja. Ferenc pápáról fogunk beszélgetni Szörnyi Szilárddal, a Szemlélek főszerkesztőjével. Én Benyó Rita vagyok, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És kezdjük a legelején, vagy hát olyan keretes szerkezetet ad a pápai léte Ferenc pápának, már a megválasztása is különleges volt, különleges körülmények között is történt, hiszen ugye Benedek pápa nem elhunyt, hanem lemondott, és hát sok-sok tényezőben első volt, első jezsuita, első dél-amerikai, első Ferenc. És hát a halála az pedig megrázóan szép, hogy húsvét hétfőn történt. Mitől volt már a megválasztása, és aztán a pályája is ennyire egyedi Ferencnek?
Egy szó talán 16. Benedekről is mondjunk, ugye őt nagyon konzervatív, nagyon merev, hierarchikus pápának gondolták, és hát sok tekintetben nyilván egy tudós ember volt, nem volt a II. János pápához vagy Ferenc pápához fogható közvetlen személyiség, de hát értékei ettől még elvitathatatlanok. És ez az ember, aki merev, konzervatív, az egyháznak a leghagyományosabb világát képviselte, ez volt egy akkora reformár, hogy nem tudom hány száz vagy ezer év után először lemondott. Tehát már a lemondás, illetve a Ferenc pápa megválasztásának előzménye is nagyon különleges helyzetben következtek be. Tudható, hogy még dörzsölt veterán vatikanisták is, amikor kiállt Ferenc az erkélyre, először másodpercekig néma csend volt a stúdiókban, mindenki próbálta a sillabuszokat, arcképcsarnokokat fölrapozni, míg végre rájöttek, hogy argentin Bergoglio. Ez azt mutatja, hogy még a benfentesek számára is nagy meglepetés volt. Ugye itt mindenféle, majd talán beszélünk is róla, hogy fogadóirodák mindenféle fogadásokat kötnek, és occokat és besszeket lehet meghatározni. Őre aztán végképp senki nem számított. Olyannyira, hogy ő maga sem, ugye megvette a retúrjegyet vissza Argentinába. Hát aztán végül is azt egyet nem kellett felhasználnia.
Ahogy néztem, ugye utólag lehet látni, hogy hány körben, hány szavazattal, hogyan nyert akkora választáson, és hát bár meglepetés volt, végül is már az első körben is nagyon nagy arányt kapott. A püspökök miért gondolták azt, vagy mit tudtak róla, amit a közvélemény nem tudott?
Éppen a napokban fejeztem be Remény című önéletrajzi kötetét, amit magyarul nemrég adtak ki, és abban a Ferenc pápa azon túl, hogy lenyűgöző őszinteséggel és egyenességgel húsvéremberként beszél, nem tagad vele saját hibáit, gyengeségeit sem. Nagyon érdekesen beszél ennek a megválasztási konklávénak a részleteiről. Nem árul el nagyon nagy kulisszatitkokat, de ahhoz képest, hogy a korábbi évszázadokban hermetikusan be volt zárva a Sixtus kápolna ajtaja, most egyrészt kiszivárogtatások vannak, és maga a megválasztott pápa is beszél. És mond egy nagyon érdekeset, hogy az első egy-két kör, a szavazási kör, az tulajdonképpen ez egy ilyen próbakör szokott lenni. Mindenki bedobja a szívének kedves embereket, neveket, ritka, hogy valakit első két kör után megválasztanak, ez inkább egy ilyen topogatózás, hogy nézzük meg, hogy ki mögött milyen erővonalak állnak. De tulajdonképpen tét nélkül lehet ezeket a szavazatokat megtenni. És valóban már akkor is volt néhány ember, aki Bergoglio adta a szavazatát, és ugyancsak nagyon érdekes, és itt hoznám be a Conclave című amerikai filmet, amerikai, azt hiszem, ugye? Amerikai filmet tavaly mutatták be, ami játékfilmes eszközökkel bár, de azt hiszem, hogy bíborosok is úgy nyilatkoztak a világban, hogy nagyjából híven adta vissza
azt a vatikáni szakértőkkel írták a forgatókönyvet.
És sőt, még a Vatikán meg is engedte, hogy a Sixtus kápolnát modellezzék egy stúdióban. Tehát mégis, ha nem is ütötte rá kóser pecsétet a filmre, de nagyfokú jó indulattal támogatta a forgatását. No és hát ebben a Conclave című filmben is nagyon az látszik, hogy azon túl, hogy minden pápa jelölt bíborosnak van egy előélete, lehet róla valamit tudni, nagyon-nagyon nagy szerepe tud lenni annak, hogy magán a konklávén, konklávi előtti napokban ki milyennek mutatkozik. Ebben a filmben is, és Ferenc pápa esetében is, volt a filmben egy karakter, illetve maga Ferenc pápa tartott egy beszédet, talán egy prédikációt. És az olyan nagy hatást gyakorolt a bíborosokra, hogy sokszorosították, elkérték tőle, többször el kellett mondania, tehát hogy mondjam, egy ilyen szinte repülő rajtot vett a pápa választáson, és azok, akik korábban esetleg nem ismerték, vagy nem benne gondolkodtak, hirtelen fölfigyeltek rá. Tehát azon túl, hogy nyilván vannak taktikázások, akár intrikák, erővonalak, mint lobbicsoportok, ne vitassuk el, vagy ne zárjuk ki, hogy vagy a véletlen, vagy hát a katolikus hitünk szerint a Szentlélek is tud működni.
Mitől különleges, hogy egy jezsuita lett a pápa?
Hát elsősorban azon túl, hogy az első jezsuita a pápa a világtörténelemben, én 6,5 évig a jezsuiták kommunikációs munkatársa voltam, tehát kicsit közelebbről ismerem ezt a rendet. Hát a rendnek van egy előírása. Szent Ignác rend alapítóig visszanyúlóan, hogy a rend tagjai ne fogadjanak el semmilyen egyházi hivatalt, kezdve a püspökségtől, bezárólag a pápaságig. Van fölmentés is, különösen indokolt esetben lehet kivételt tenni, de hát maga a rend alkotmány, a rend szabályzata is azt mondja, hogy miközben a jezsuitákat a világ urainak, meg háttérhatalomnak, meg szabadkőves összeesküvőknek is szokták tekinteni, hát úgy mondjam, azért ők azért óvaintik önmagukat, hogy magas egyházi tisztséget viseljenek.
Miért volt különleges az, hogy a Ferenc nevet választotta, és ez mennyiben függ össze az ő jezsuitaságával?
Ha hinni lehet az önéletrajzának, amire az előbb utaltam, ugye azon túl, hogy nem gondolkodott a saját maga pápaságában, ezért talán elhihetjük, hogy névben sem gondolkodott. Uh-huh. Ott a megválasztása óráiban, utáni pillanatokban jutott eszébe egy név, és hát ugye mindenki tudja, hogy Assisi Szent Ferenc a szegényeknek a pártfogója, tulajdonképpen védőszentje, és hát a Ferenc pápa a latin-amerikai gyökerei folytán, személyes elkötelezettsége folytán nagyon komolyan a szegények mellett állt ki már papként, jezsuita előjáróként, bíborosként, és hát nagyon érdekes és szép momentum, ő maga is fölidézi, hogy mielőtt kiment volna a megválasztás után az erkélyre, bejelenteni, hogy meglett az új pápa, az egyik latin-amerikai bíboros társa odament, és a fülébe súgta, hogy ne feledkezz meg a szegényekről. Tehát a névválasztás és a szegényekről való gondoskodás, azt hiszem, hogy ez nagyon erősen, hát tudjuk, hogy benne volt az ő gondolataiban.
Mindjárt beszélünk arról, hogy mi mindent tett, de még egy kicsit maradjunk itt a megválasztásánál, ugye pont a körülmények miatt nagyon sok összeesküvés elmélet övezte azt, hogy ő hogy is lett pápa, hogy őt valami háttérhatalom helyezte a pápai székbe. És hogyha én jól érzékelem, akkor az évtizeden túlnyúló pápasága ezt folyamatosan faragta, és minthogyha a legélesebb bírálói is a végére azért elfogadták volna, hogy ő egy nagy személyiség, egy nagy pápai személyiség. Jól érzékelem én ezt?
Olyannyira voltak ezek az összeesküvés elméletek, hogy ha emlékszünk rá, a Szent Péter Bazilikába a 16. Benedek lemondásának napján talán egy villám csapott bele. Bejárta a világ sajtót az erről készített fénykép, és még Magyarországon is beszélgettem olyan magas egyházi vezetővel, aki tulajdonképpen Jóisten figyelmeztetését látta ebből, hogy nem kellett volna lemondatni, úgymond a 16. Benedeket. Tehát valóban az előzmények miatt...
Lemondatni.
Így. Sőt, tehát ugye akkor tudjuk, hogy volt az első János Pál pápa, aki nagyon, talán 33 nap után elhunyt, azonnal összeesküvés elméletek támadtak, hogy megmérgezték, mert túl modernista, túl reformernek tűnt. Ezek az összeesküvés elméletek miként a világ más intézményében, nyilván az egyházban is jelen vannak. Ugye a Da Vinci kódtól kezdve lehetne akár a filmes eszközöket még emlegetni. Ezekkel nyilván együtt kell élni. Ugornék egyet az időben, és a magyarországi fogadtatására utalnék, mert szerintem a kérdésre nagyon jó választ ad, hogy a Magyarországon is hát nem volt jó sajtója. Tudhatjuk, hogy főleg a kormányzati politika jóvoltából, bevándorlás témájában hát nagyon erős törésvonalak alakultak ki, és azok a hívő katolikusok, akik egyébként lehet, hogy a Ferenc pápát amúgy tudták volna szeretni, tehát jobban hallgattak a miniszterelnökükre, mint a pápára. És amikor ide érkezett, és 3 napot itt Budapesten töltött, ugye előtte korábban volt ugye a eukarisztikus világkongresszus, már ott az áromisén is nagyon lehetett érezni, hogy a közhangulat átfordulóban van, de a 3 nap után levette a lábáról a legvehemensebb pápa elleneseket is. Egy emberként borult mindenki, mert olyan közvetlen személyiség volt, olyan gesztusokat tett. Én jezsuitáknál dolgoztam, említettem, közelről számoltam, hogy reggel 8 órakor kezdődött a programja, és este 8-kor még a jezsuitákkal egy másfél órás találkozót elkezdett. Ez az akkor is már 85-86 éves ember. Hát én 50 pluszosként örülök, ha délután 3-ra még épkézláb módon tudok tevékenykedni, ő meg végigcsinálta, ha nem is talpon, mert ugye már tolószékben volt, de hogy ez nagyon átjön. Ez nem mesterkélt, ez annyira szívből jövő gesztus, ezt mindenki levette.
És akkor nézzük a konkrét intézkedéseit. Ahogy a legelején is említetted, őt egy progresszív pápának tartják, és már a megválasztásakor is egy progresszív liberális pápaként írták le. Ugyanakkor, ahogy említetted, bár Benedeket nem úgy szokás említeni, hogyha a konkrét intézkedéseit, a papírra leírt intézkedéseit megnézzük, akkor sokan azért azt mondják, hogy az egyik legmodernistább pápa volt. Ahhoz képest mit vitt abból tovább Ferenc, és mi az, ami olyan nagy újítás az ő pápaságában?
Benedek pápa pápa. Kevesen emlékeznek már rá, de a gyermekvédelmi kérdések, ugye egyházi abúzus téma. Ő volt, bár a II. János Pál pápa is valami 100 kérdésben bocsánatot kért az egyház történelemben elkövetett bűneiért, tehát ilyen értelemben volt előzménye az önkritikának a II. János Pál pápánál is. A gyermekvédelem kérdés azért a 16. Benedek idején vált az érdeklődés középpontjába. Ugye a Boston Globe ugye akkoriban tárta föl a nagy amerikai ügyeket, és amikor Egyesült Államokban járt 16. Benedek, első pápaként ő volt, aki a legnagyobb hangsúlyon bocsánatot kért az egyháziak által elkövetett bűnökért. Hatalmas nagy dolog volt, de hát tudjuk, hogy ez egy hosszú, sok éves folyamat, amely folyamat valóban a mostani, most elhunyt pápa életében szökkent igazán szárba. Azon túl, hogy jelképes módon ő is rengeteg gesztust gyakorolt. Találkozott például az áldozatokkal. Korábban nem is emlékszem, hogy pápák ennyire reprezentatív módon keresték volna a személyes kapcsolatot. Ami nyilván nagy, tudjuk, hogy nagyon fontos, akár a magyarországi Pető Attila esetében, hogy álljanak már szóba azzal a szerencsétlen emberrel, akivel ez történt. De viszont a gesztusokon túlmutatóan olyan intézkedéseket hozott, elévülési idő csökkentése, folyamatok fölgyorsítása, eltusolás ellehetetlenítése, jelentési kötelezettség, a büntetés, szankció, stb. Ő volt az, aki nagyon-nagyon, az 12 év alatt ő sem volt mentes, őszintén szólva. Egy-két ügyben megkarcolták azért az ő tevékenységét is, hogy volt egy-két olyan Vatikánig elérő ügy, például egy jezsuita, a mozaik készítő Rupnik jezsuita, akiről az a hír járt, hogy azért kicsit hamarabb is lehetett volna föllépni, vagy egy-két más esetben. Nem zárom ki, hogy ő sem volt mindig a helyzet magaslatán, de amekkora elkötelezettséggel és amekkora hatással ezt képviselte, azt hiszem, hogy fordulópont volt az egyház életében, és itt hozok be egy apró szempontot. Nagyon nagy jelentőséget nem tulajdoníték neki, de azért ott van. Ugye egy-két héttel ezelőtt egy amerikai áldozatvédő szervezet, nem tudom, 6-7 bíborost megnevezett, hogy hát ők nem jól kezelték a visszaélések ügyét. És mindezt azzal a fölkiáltással, hogy lesz a konklávé, és nehogy véletlen olyan bíborost választanak pápává, akinek az előélete hát ilyen szempontból terhelt. Nyilván az ő, nekik is meglehetett a maguk érdekvezérelt szempontja, tehát nem gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb, de hogy az új pápa megválasztásakor azt hiszem, hogy ahogy a múltját mindenkinek igyekeznek föltérképezni, ez azért ott lesz a listán.
Uh-huh. Már említettük félmondattal ugye a menekültekhez való hozzáállását, a pápasága idejére esik a menekült válság, és hát valóban a világsajtót bejáró képek voltak, ahogy megmosta a menekültek lábát. Ez mennyire volt pusztán egy teljesen természetes katolikus gesztus, mint hogy az elesetteknek, a kiszolgáltatottaknak mellé kell, hogy álljunk, vagy mennyire volt ebben politika? Mennyire volt ő politizáló pápa?
Érdekes, hogy a korábbi pápák is a menekültek világnapjára és mindenféle hasonló alkalmakra kiadtak, máig emlékszem, közleményeket. Újságíróként ezeket én is meg szoktam kapni, és a menekült válság előtt, hát hogy mondjam, egy kis érdekes, bocsánat, az exotikus témaként merült föl, ami nem a bőrünkre megy. Jó, persze lehúztuk, de megmaradt az ilyen kicsit nem protokolláris jellegű. A békéről szólunk, a menekültekről, és akkor mindig szólunk valakiről. És amikor a 15-ben elindult a menekült válság, akkor tulajdonképpen hirtelen tétje lett ezeknek a egyházi gesztusoknak, megnyilatkozásoknak. Ugye Ferenc pápáról tudni kell, hogy ő maga olasz bevándorlók gyermekeként született Argentínában. Nagyon komolyan, nagyon személyes elkötelezettsége van. Mindenféle, nem csupán a menekültek, hanem a mindenféle periférián élők. Ugye szegényeket már említettük, melegek, elváltak a mindenféle törékeny élethelyzetben lévő emberek iránt. Tehát az ő élete tényleg erről szól, hogy ahogy a Jézus evangéliumában a szegények, a számkivetettek nagyon fontos szerepet játszanak, neki is ez a pápasága és a világnézete középpontjában ott van, személyes beindítatásból is. Én nem félnék a szótól, hogy ő prófétai erővel szólt. Ugye kérdezted, hogy politika, nem tudom, stb. Nyilván én azt mondanám, hogy prófétai erővel szólt és cselekedett, amely cselekedetteknek aztán volt politikai következménye. Ezeket nyilván fölmérte, nyilván nem bánta, de azt gondolom, hogy nem helyes, úgy ott progresszív, liberális jelzőkkel baloldaliként szokták elkönyvelni. Hogy mondjam, ha nagyon akarom ezeket a közéleti politikai, közpolitikai kategóriákat, ha nem is ráhúzni, de úgy tette lehet írni, de azt gondolom, hogy ő messze felette volt ezen kategóriáknak. Annál is inkább, amit hibájaként szoktak fölróni, hogy tulajdonképpen mondott ilyet is, olyat is. Melegek kérdése. Ki vagyok én, hogy elítéljem őket? Ugye sokan ezt dobogtatják, de a mondat úgy folytatódik, hogy egyébként a gender veszélyes, egyébként a meleg lobby nem jó, és férfi és nő házasság kizárólagossága. Tehát, hogy utána utaltál is az egyik kérdésedben, hogy ő nem változtatta meg a katolikus tanítást, egy pár, hogy majd nem részletkérdésben, de nem a dogmatika lényegét érintő kérdésben hozott reformokat, erről talán majd érdemes is beszélni, de ahogyan ő képviselte ezeket az örökérvényű igazságokat, sokak számára ezek a vitrínben be voltak szépen dobozolva, piros szalaggal átkötve, de nem váltak életté sokak számára. Ő pedig életre tudta ezeket váltani, nyilván azzal a következménye, hogy ez megosztó. A proféta az megosztó, az mondja az igazságot, és az igazság az néha fáj.
Szerinted mi volt számára a legfontosabb téma? Mert az egy dolog, ahogy most említed, hogy mi az, amit akár a nem hívők is kiragadnak épp azért, hogy közelebb hozzák saját magukhoz a pápa személyét, de neki mi volt a legfontosabb?
Biztos értelemben a szegények, periférián lévők, a nem kiváltságos helyzetben élő emberek, erről már úgy nagyjából beszéltünk, mellé hoznék egy másik szót, az irgalmat. Az egyházban két fogalom kéz a kézben jár, jó esetben, igazság és irgalom. Igazság. Így kell élni, ezek a parancsok, ezek a tanítások, ha Istennek tetsző módon akarsz, akkor ezt kell tenned. És sokszor, vagy bizonyos értelemben sokáig az igazság az dominánsabb volt. És sokan úgy élték meg, hogy az egyház tanítóhivatal, ugye így is mondják, egyházi tanítóival megmondja, hogy mit kell csinálni. És nincs tekintettel arra, hogy az elvek, az ideák, amiket valóban így évezredek alatt kikristályozott és kipróbált alapelvek, hát a gyakorlatban nem mindenki tud megfelelni ezeknek az elveknek. Örök hűséget esküszöm, tönkre megy a kapcsolatom, és kilépek belőle. De szeretnék egy új kapcsolatra lépni, újraházasodni. No, itt már rögtön kérdések merülnek fel az egyházban, és lehetne sorolni az egyéb szabálytalan élethelyzeteket. És Ferenc pápa volt az, aki az igazságot nem tagadta, és képviselte is, de az irgalmat legalább olyan szintre fölhozta. És az előbb említett példák erről tanúskodnak.
Ugye nagyon sokan világiak szeretnének beleszólni abba, hogy hogyan is működjön a katolikus egyház, vagy hogyan viszonyuljon 21. századi kérdésekhez. Ilyen egyébként akár a gender is, ilyen a melegházasság is, de ilyen akár a digitalizáció is. Mi az, amit beengedett a világi gondolkodásból Ferenc, és mi az, amit pedig a világiaknak kéne megérteni, hogy hát mégiscsak van egy katolikus dogma, amihez hát egy katolikus pápa nyilvánvalóan tartani fogja magát.
Ferenc pápától semmi nem volt idegen, ami emberi. Tehát a kérdésre kicsit csomásan azt mondhatnám, ő mindent beengedett. Semmit nem utasítottál magát. Ugye az elmúlt napokban ismét előjött az a kis videó, hogy egy kisfiú oda ment hozzá, és sírva kérdezte, hogy az ő édesapja, aki ateista volt, meghalt, ő üdvözülhet-e. Hát az ateizmus, hát korábban, hogy mondjam, azok eretnekek, kirekesztettek, exkommunikáltak voltak. Még az én életemben azt hiszem, érvényben voltak olyan szabályok, hogy egy katolikus ember nem teheti be a lábát egy protestáns templomba. A modernizmus az egy eretnekség volt, stb. A liberalizmus és minden egyetemben. Ugye a II. Vatikáni zsinat a 60-as években volt, amely nyitott egy ablakot a világra, és hát ennek a folyamányaként az utóbbi évtizedekben egyre frissebb levegő árad be ezen a korábban kinyitott ablakon. Tehát Ferenc pápa mindent közel engedett magához, mindenkivel szóba állt, mindenkivel. Volt, akivel vitatkozva állt szóba, ugye utóbbi években Donald Trump és az amerikai politika az egy feszültség és ütköző zóna is volt közöttük.
Igen, furcsa iróniája az életnek, hogy épp G.D. Vance volt az
utolsó találkozója pont az amerikai, nagyon vitatott tevékenységű amerikai. Tehát mindenkivel szóba állt, és azt láttam, hogy bizonyos értelemben ezt nyilván te is tapasztalod, hogy neki jobb volt a sajtója egyházon kívül, mint belül. És az is annyira megindító, hogy ismerőseim írnak rám egy protestáns lelkészt egy órával a Ferenc pápa halála után, hogy Szilárd, én protestáns vagyok, de neked, mint katolikus, hadd mondjam, hogy. Utána egy evangélikus lelkész, majd egy nem hívő, ateista, baloldali, liberális újságíró olyat mondott az egyik kollégámnak, hogy Én nem hiszek Istenben, nem tudok imádkozni, de imádkozzál már helyettem Ferenc pápáért. Hogy kívülről, nyilván ezeket értékelték az emberek, hogy aztán persze belülről ennek megvolt az úgymond böjtje, mert sok ember, az úgymond konzervatívak, akik majd nyilván a konklávén is próbálnak majd az ő szájézőknek megfelelő pápát választani, azt mondják, hogy nagyon jó, hogy kinyitjuk az ablakot, de hogy ezen az ablakon nem csupán friss levegő tud bejönni, hanem az értékeink is ki tudnak könnyen menni, és ez kétségtelen, ezt érdemes egyensúlyba tenni. És azt hiszem, hogy én 3 pápát éltem meg az elmúlt életemben. Igen. Második János Pál Benedek és most Ferenc pápa. És én mindegyiket a saját pápámnak tudom tekinteni, és mindegyik nagyon más karakter volt. És éppen most tettem egy belső fogadást, hogyha az én értékrendemmel nagyon ellentétes pápát választanak, akkor én természetesen őt is a saját pápámnak fogom tekinteni, és megkeresem benne azokat az értékeket, amelyekkel én azonosulni tudok. Mert ugye tudjuk, hogy sok ember egyszerűen nem ismerte a Ferenc pápát pápának. Azt mondta, hogy érvénytelen az ő megválasztása, és eretnekségeket követett el. Olyan szintig ment a hétköznapokban ez a dolog, hogy volt katolikus plébános Magyarországon, aki nem volt hajlandó az ő fényképét kifüggeszteni a plébánia iroda falára, miközben még a II. János pápája ott volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy azok a konzervatív emberek, akik egyébként gyárilag és hivatalból a mindenkori pápát el kéne ismerniük, a konzervatív meg erről szól, pont ők nem voltak hajlandók esetleg elismerni a Ferenc pápát.
Szerinted mi az, amiben olyan nagyokat lépett, hogy bárki lesz is utána a pápa, visszafordíthatatlan már a folyamat? Ugye említettük már a szexuális visszaélésekhez való hozzáállását, ez talán egy ilyen dolog, de mondjuk például a nők beengedése az egyház vezető szintjeibe, vagy a papi nőtlenség kérdésének a megvitatása. Ezek olyan dolgok-e, ami már elindított egy visszafordíthatatlan folyamatot?
Ezek a folyamatok mind elindultak. Ferenc pápa bölcsességére jellemző volt, hogy ő például, ha rajta múlt volna, bizonyos körülmények között a nős férfiak pap szentelését megengedte volna. Zárójel, Dél-Amerikában hatalmas nagy területek vannak, az Amazónia vidéken, ahol annyira nincs pap, több 1000 négyzetkilométeren belül, hogy évente egyszer vagy egyszer sincsen szentmise. A szentségeket nincs, aki kiszolgáltassa. És ott fölmerült, hogy egy ilyen dél-amerikai típusú rítusban megengedjék. Aztán végül is akkor ellenállás volt, hogy ez lekerült a napirendről. Tehát ő próbált előre menni, majd amikor körülnézett, és látta, hogy hopp, kicsit mögöttem nincs mindenki, akkor volt annyi bölcsesség benne, hogy kicsit visszalépett. De elindított ezeket a folyamatokat, és egyre többen mondják az egyházban, hogy még ha nem is értenek egyet vele, hogy néhány évtizeden belül lehet, hogy elkerülhetetlen lesz a nők pappá szentelése, az még bőven nem, de a nős férfi a pappá szentelés, igen. Nők szerepe. Valóban Ferenc pápa volt, aki a legtöbb női vezetőt nevezett ki. Kicsit rossz májúan teszem hozzá, hogy ezek közül azért jobbára apácákat találunk. Oké, nő, de mégis azért az apáca egy más típusú, mint egy világi nő. Őt köti a rendjének a fegyelme, egyházilag a munkáltatója, az a mindenkori egyházi előjáró, egy világi ember pedig munkaszerződéssel van ott, ahogy én voltam a jezsuitáknál, és ahogy mondjam, közelről tapasztaltam, hogy azért egész más a státusza egy világi embernek, legyen férfi vagy nő, egy egyházi munkahelyen, mint egy egyházi klerikusnak. De mégis a vatikáni múzeumok vezetője egy világi nő. A vatikáni kormányzóságnak a vezetője egy apáca, és lehetne a különböző rendű és rangú nőket, főleg persze még szerzetes nőket említeni. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes, hogy az egyházban a nők nagyon sok területen egyedülalkodóak ott vannak. Most egy apró kis anekdotikus szempont, egyházi honlapok, Facebook oldalak kezelőjeként az elmúlt években azt láttam, 70-80% a követőinknek nő. Tehát a nők nagyon aktívak. Az, hogy vezető tisztséget kapjanak, na nyilván az egy olyan üvegplafon még az egyházban is, amiben Ferenc pápa előjárt, tehát a szemlélet kezd kialakulni, de még ez is hosszú évtizedek eredménye, és egy utolsó záró gondolat ehhez a körhöz. Mi az, ami tár visszafordíthatatlan? Van egy olyan szó, hogy szinodalitás. Ugye az elmúlt 2 évben elindult egy szinódus a szinódusról, a szinódus azt jelenti, hogy zsinat, egyházi tanácskozás, és szinódus a szinodalitásról. A szinodalitás borzasztó műszó, azt jelenti, hogy beszélgessünk egymással, álljunk szóba egymással, ennek a szinódusnak a szimbólumává vált egy kerekasztal. Ott a hatodik Pál teremben a Vatikánban egy hatalmas nagy teremről beszélünk, volt vagy 20-30 hatalmas kerekasztal, aminek a tulajdonsága, hogy nincs főhely. Bárki egyenrangú személyként vehet részt, akár a pápa is leült az egyes asztalokhoz, és világiakkal, mindenféle rendőrrangú emberekkel beszélgetett, hogy hogyan is gondolják. Ez a szinodalitás eszméje az, hogy ne a hierarchia mondja meg mindent, ne csupán egy merev intézmény legyünk, hanem különböző szempontokat csatornázunk be a döntésekbe. Ez egy olyan szinten a pápai tanítóhivatal részévé vált kezdeményezés, amit a pápa aláírásával jegyzett is. Tehát ha csak az utódja ezt vissza nem vonja, azért ez egy elég durva arcú csapása lenne, akkor ez egy továbbra is érvényben lévő egyházi irányelv marad.
Beszéljünk egy kicsit magáról a katolikus egyház, illetve a katolikus hívők köréről, mert nyilván az, hogy Ferenc pápából pápa lehetett, az részben annak is köszönhető, hogy az egyik legnagyobb katolikus közösség az Dél-Amerikában él. Meg volt sokáig, hogy a pápák azok európaiak, olaszok, franciák, de hát mivel Európában, talán Lengyelországot leszámítva, kifejezetten fogyatkozó a hívek száma, a működő templomok száma, inkább azzal küzdenek, hogy bezárjanak templomokat, addig Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, hát nem tudnak elég ütemben akár templomot nyitni, vagy papokat szerezni. Mennyire alakítja át magát a katolikus hitet is, az egyházi gondolkodást, az, hogy nem európai központú már a hitünk?
Ez már, ha nem is befejezett folyamat, de egy nagyon előre haladott folyamat. Egy rövid reflexió a lengyel helyzetre. Az utóbbi években ott is, hát mondhatom, hogy zuhant a templomjárók száma. A politika ott is belejátszott, politikai kereszténység, gyermekvédelmi ügyek rossz kezelése, és egyéb tényezők miatt, tehát már ott is. Ugyanakkor a legutóbbi ilyen statisztikák szerint ilyen, nem tudom, 1%-os növekedés van világszerte a katolikusok számában, érdekes módon Európában is. Friss hírek jöttek Franciaországból, hogy idén húsvétkor rekordszámú fiatalt kereszteltek meg. Angliából is, mintha valami katolikus reneszánsz ébredés lenne, de ezek inkább csak ilyen fél vagy 1%-os mértékben mérhető növekmények. Szemben a valóban említett dél-amerikai, vagy afrikai, vagy ázsiai egyházakkal. Ott nyilván hatalmas számokról több száz szeminarista papjelölt is van. Tehát a világegyház az már jó pár évtizede nem Európa súlypontú, központú. Az intézményrendszere még jobbára igen. De azért hozzá kell tenni, hogy azért, hogy itt nagyon más, nagyon friss és nagyon új kereszténységről beszélünk, akár Afrikában, akár Dél-Amerikában. Afrikát vegyük, a több nejűség, a sámánizmus, a nekünk babonisztikus hitek olyan érdekes szimbiózist alkotnak a katolikus tanítással, hogy ott szerintem még jó idő lesz kitisztázni, hogy most akkor ez az inkulturációs folyamat, amit a pápa egyébként és az egyház az elmúlt 500 évben pont a jezsuiták korábbi missziós tevékenysége nyomán elismert, és azt mondta, hogy nem kell mindenhol uniformizáltan európai típusú kultúrájú kereszténységet, katolicizmust létrehozni. Éppen most húsvétkor is Facebookon virális módon terjedt, hogyan nézett ki Afrikában egy feltámadási szertartás. Papok, püspökök egymás kezét fogva ugráltak, táncoltak, és ahogy egy afrikai szertartást elképzelünk, és nyilván sokan láttak is. Én pedig Csesztvén, egy Nógrád megyei kis faluban voltam, egészen égésföld, szép méltóság, teljes szertartás volt, de senkinek nem jutott eszembe ugrálni, táncolni. És mind a két szertartás egy érvényes, a római katolikus liturgikus szertartás volt. Úgyhogy miközben egy egyházat szokták egy ilyen túl központosított, uniformizált egyháznak nevezni, ha csak megnézzük ezt a két szélső értéket és a közbülső színfoltokat, azt látjuk, hogy rettenetesen pozitív értelemben sokszínű az egyház. Mindazokkal a kívülásokkal, amiket az előbb mondtam, még egy mondat az afrikaiakról, ott nagyon sok tényleg a pap. Bár szinte Magyarországra is jönnek afrikai papok, de ott a cölibátus betartása, hogy mondjam, kulturális okokból meglehetős kihívásokkal küzdik, hogy finoman és eufemisztikusan mondjam.
Ferenc pápa mennyit tett azért, hogy azok a folyamatok, amelyeket Európában látni lehet, ami aggasztja régóta a közösségeket, hogy fogyatkoznak a hívők, ez megváltozzon. Mennyire tudta közelebb hozni a más földrészeken lévő hívőket az európaiakhoz?
Szerintem egyre, tehát már az, hogy egy latin temperamentumú és karakterű pápáról beszéltünk, már az ő személyén keresztül megcsillant, hogy na hát, nem csupán ilyen kimért európai hideg egyházfők létezhetnek. De én behoznék ide egy szempontot, amit szerintem Ferenc pápa kimondva, kimondatlanul, tudva, öntudatlanul képviselt, hogy előbb is számokat mondtam, a templomjárók száma. Az egy dolog, hogy egy országban egy adott vasárnap, vagy karácsonykor hány ember van ott a Szentmisén. Na, de az emberi szívekben a Jóisten, a hit, a vallásosság, a transzcendens iránti nyitottság, azért az nem feltétlenül vág egybe ezekbe a számokba. Én úgy fogalmaznék, hogy rengeteg hívő van. Ugye szoktuk korábban mondani, a maguk módján, ugye a közvélemény kutatók, ugye vagy ilyen felmérésben ez így külön rubrika szokott lenni, és hát önkritikusan mondva egyházon belül ez kicsit olyan lesajnálóan szoktuk. Uh-huh. Hát te csak magad módján vagy hívő. Én pedig azt mondom, hogy ha valakit megérint a Jóistennek a szeretete, megcsillan benne a materiális világon túlmutató igény érdeklődés, hát örüljünk már neki. Ne zárjuk le a határokat, de jelenleg azt kell mondjam, hogy az egyház falain kívül véletlenül jóval több hívő keresztény adott esetben maga módján katolikus ember él. És Ferenc pápa azt mondta, hogy mi nem csupán a várfalon, a tökéletes, előírásszerű, szabatos katolicizmuson belül élőkhöz szólunk, hanem minden jó akaratú emberhez, ezt szokták is, hogy a pápák hangsúlyozni, mert azt gondoljuk, hogy azért, mert te nem jársz minden héten templomba, esetleg nem tartod a katolikus tanítás minden részét, esetleg vitatkozol vele, attól még nem engedjük el a kezedet, attól még hát van kapcsolódási pont közöttünk. Tehát azt gondolom, ezt a világméretű hálózatot érdemes így, így ilyen koncentrikus körökként elképzelni.
És akkor nézzük most az előttünk álló időszakot. Ugye, mikor a nézők ezt nézik, akkor talán épp megy Ferenc pápa temetése, ami ahogy a megválasztása sem, ez sem hagyományos módon van. Ő a lehető legpuritánabb temetést kérte. Egyrészt egy kicsit oldjuk ezt fel, hogy ugye ő nem kért ravatalt, mégis az elmúlt napokban láthattuk a képeket, hogy fel van ravatalozva. Ez az-e, amit nem kért, vagy pedig ez még az a minimum, ami az egyházi kegyelet leróvásához szükséges, és mit fogunk most látni a temetése alkalmában?
Tényleg vita alakult ki, hogy most akkor a bazilikán belül vagy kívül, és akkor ez az a ravatal, vagy nem az a ravatal. Azt gondolom, hogy nyilván igyekeznek figyelembe venni az ő úgymond végakaratát, hogy nagyon egyszerű temetést szeretne, de közben van egy igény, több százezer zarándok meg fog érkezni Rómába, mindenki szeretné látni, lerúni a kegyeletét, tehát lehet, hogy egy picit nagyobb lesz a pompa, mint amit a Ferenc pápa elképzelt, lehet, hogy ő ott a felhő szélén ülve egy kicsit csóválja majd a fejét, de hát Istenem, ilyenek vagyunk mi emberek. Egy kicsit olyan rossz szájíz azért bele jön ebbe a képbe, ugye tegnap megjelentek fényképek a fölravatalozott nyitott koporsóban lévő pápáról, és néhány olyan fotón látható, hogy emberek ott szelfiznek vele, és fényképezgetik, és hogy mondjam, azért ez kicsit olyan visszatetsző. Ugyanakkor még egy fél mondat ehhez, hogy nyitott koporsóban látjuk a hullát, a holttestet. Az korábbi pápák esetében is volt erre példa, de azért a modern nyugati emberhez nem nagyon szokott hozzá, hogy egy halottat lát.
Nagymamámat még így temettük, de...
Vidéken és tényleg a hagyományos életet élő embereknél a halál az tényleg olyan értelemben is az élet része volt, hogy a holttest az szabadon ott volt, és akár ott körbevették gyertyákkal, siratták egyebekkel. Azt gondolom, hogy ez egy érdekes jel arra, az a borból lettél, porrá leszel, a halálhoz való viszonynak egy ilyen nagyon emblematikus megtestesítése. Tehát valóban a Ferenc pápa nagyon egyszerű temetést kért, egyszerű koporsó, Franciscus, ennyi lesz ráírva a koporsóra, és nem a Szent Péter Bazilikában lesz a nyughelye, hanem a római Santa Maria Maggiore Abban a Szűz Máriának dedikált templomban, ahol ő nagyon sokszor elment, utazásai előtt, utazásai után, ő tudható, hogy a Jézus édesanyján nagyon nagy becsben.
Egyébként az egyik legszebb római templom, úgyhogy ha valaki Rómában jár, akkor ajánlom, hogy keresse
fel. Korábban, az utóbbi 100 évben úgy tudom, nem helyeztek oda végső nyughelyként pápát, de korábbi évszázadokból 8-10 pápa azért nyugsz. Tehát ő nem renitenskedik, hogy most már csak ő kivonja magát, de valóban nem egy szokásos. Én gondolom, ez is kicsit az, hogy nem költözött be a pápai palotába, hanem az egyszerűség, a személyesség, a meghittség tükröződik ebben is. Nyilván sok százezer zarándok, politikusok, állami vezetők oda mennek, nyilván próbálnak majd, hát mondjuk már fényképezkedni, és hát hogy mondjam, sütkérezni, és sündörögni, ez nyilván a közélet és politika része. De nem válaszoltam szerintem a kérdésed összes vonatkozására.
De szerintem igen, és akkor menjünk abban tovább, hogy ugye a temetés után május elején várható a konklávé, hogyha ezt jól tudom, és hát ugye több szempontot már most emlegetnek. Az egyik az a földrajz, amiről már beszélgettünk. Sokan emlegetik, hogy talán az első fekete pápája lehet a világnak, sokan emlegetik, hogy talán ázsiai pápája lehet a világnak. Arról is vitatkoznak, hogy most egy ennyire progresszív, liberális pápa után egy visszarendeződés, egy konzervatívabb vonal jöhet szóba. Mire tesznek a fogadóirodák? Mert hogy ha meglepődnének a nézők, van erre is természetesen fogadóirodai tippelés.
Igen, a korábbi évtizedekben, sőt már több mint 100 évre visszanyúlik a fogadás és szerencsejáték a konklávék alkalmával. Ugyanakkor lehet tudni, hogy az eddigi, nem tudom, 6-8 konklávéból egy esetben volt, amikor az első, nem tudom, 5 esélyes jelölt közül lett a befutó, az összes többi meglepetésként született. Ugye rengetegnél forgalomban van, izgalmas nyilván ezeket latolgatni, újságírók vagyunk, hát nyilván mi is ebből próbálunk élni, meg az olvasók is erre kíváncsiak. Én mégis azt mondanám, hogy nem annyira a neveken érdemes elmerengeni. Sőt, van egy olyan mondás, hogy olasz mondás, hogy aki pápaként megy be egy konklávére, az bíborosként távozik. Ha valaki nagyon-nagyon szerepel, és a fogadóirodák élén van, az akár egy nyomasztó elvárás lehet az ő személyére, meg talán bosszantó a bíboros társak részéről, mert ezért hogy ne tagadjuk annak szempontok, lobby csoportok, és lehet, hogy úgy gondolják a bíborosok, hogy túlságosan nagyon előtérbe helyezés nyomja magát, és ez nem szokott jó vért szülni.
Ez akkor a Fülöp-szigeteki jelöltnek, ha jól ejtem, akkor Louis Antonio Tagle
bíboros, igen.
Tagle bíboros, akkor neki nem jelez túl jót előre, mert a fogadó irodáknál most ő a legesélyesebb.
Tehát hogyha most mi ketten fogadnánk, akkor a legkevesebb pénzt rajta tudnánk nyerni. Inkább karakterek, tehát ugye a Konklávé című filmben is nagyon karakteresen jöttek elő ezek a különböző karakterek. Ugye ha az egyház egészét nézzük, említettem az igazság és irgalom, ki máshova helyezi mindenki hangsúlyokat. Ugye a Ferenc pápával kapcsolatban sokan annak örültek, hogy ő kinyitotta az egyháznak az ajtaját, és nagyon nyitott egyházat. És volt, aki ezt veszélyesnek tartotta, hogy a hit alapértékei azok kicsit nem voltak annyit hangsúlyozva, hogy sokan olyan pápára vágynak, aki kicsit most nem annyira kifelé nyit, hanem inkább a belső megerősíti a hívőket, irányt mutat hitben, erkölcsben és társaiban. Tehát ezek az elvárások és irányvonalak léteznek a katolikus egyházon belül. Nyilván ezek eredőjeként fog a következő pápa kijönni majd a bazilika erkélyére. Ugyanakkor azért van egy szűk keresztmetszet, ugye van 135-80 év alatti bíboros, közülük fog kikerülni a pápa. Bár ebben bárki lehet akár még, hát azt nem tudom, de mindenki lehetne pápa, aki meg van keresztelve, és nem tudom, katolikus életet él.
Akkor lehetek.
Tulajdonképpen az utcáról és kívülről is bárki lehetne, de azért nagy valószínűséggel a bíborosok közül választanak. És hát ebből a 135 bíborosból 110-80-90%-ot Ferenc pápa nevezett ki. Nyilván minden pápa korábbi az elődei is olyan típusú bíborosokat kreáltak, akikről úgy gondolták, hogy az ő elképzeléseiket, az ő egyházképüket, világképüket viszi tovább. Tehát, hogy mondjam, ez is azt mondom, hogy nagy, úgymond konzervatív fordulat, nagyon nagy meglepetés lenne. Sőt, aztánképpen arculcsapása lenne. Ez egy olyan, az azt jelenteni, hogy a bíborosok testülete kimondja, hogy ami eddig történt, az tévút. Az zárvány, az zsákutca. vissza kell fordulni, és startmezőre vissza, és előről. Ez akkora nekem meglepetés, és akkora világbotrány lenne, hogy ezt nem gondolom, hogy megkockáztatják, vagy ilyen típusú. Az, hogy egy az egyben Ferenc pápa utód, egy olyan embert választanak meg, aki minthogyha ott folytatja, hogy az elődje a bajta, bizonyos értelemben tartalmilag erre szerintem jó esély van. Az, hogy formájában lesz-e ugyanennyire formabontó, ugyanennyire extravagáns, nem biztos. Mindenki más karakter, lehet, hogy kicsit, ha nekem kéne mindazon szempontok alapján, amit ismerek, én egy olyan pápát választanék, aki tartalmában minden, szinte minden tovább visz, viszont üzenete van azok számára is, akik úgy érzik, hogy a hitélet, a lelkiség, az kicsit háttérbe volt szorulva a szociális gondoskodáson felül. Tehát egy olyan pápa, aki mindezt képviseli, de mellé érezhetően és gesztusok révén is ezt gyakorolja.
Az ismert jelöltek között van ilyen?
Van, azt gondolom, hogy van több is. Az ismertek között a fogadóirodák által. Tehát igen. Például van a Pietro Parolin bíboros, aki egy csendes, sokan a nevét se tudják, ő a Vatikánnak az államtitkára, vagyis a Ferenc pápa után a pápai állam első számú vagy második számú vezetője. A leginkább a folytonosságot mindenféle értelemben ő vinné, viszont olyanok is megláthatnák benne a maguk egyházfőjét, aki talán a másik szempontra kíváncsiak.
Erdő Péter bíboros neve rendre előkerül, már előkerült az előző pápa választáson is, és a fogadóirodák is egyébként jó arányban tesznek rá. Mekkora a valódi esélye, mekkora a valódi szerepe Erdő Péternek a Vatikánban?
A szerepe az kétségtelen, nagyon komoly beágyazottsággal rendelkezik. Korábbi évtizedekben számos tisztséget töltött be, családszinódusnak főrelátora, tehát ilyen főszervezője volt. Ismertsége van, kapcsolatrendszere van, elismertsége van. Nem is beszélve arról, hogy több nyelven kiválóan beszél, jó kapcsolatteremtő képességű és kánonjogászként, teológusként magasan jegyzett. Tehát ő tényleg egy nagyon-nagyon nívós szakembere, a teológusa az egyháznak. Hogy előkerülne, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az ő személye, hanem ő inkább azoknak az embereknek lenne evidens jelölt, akik nem a Ferenc pápa örökségét szeretnék ennyire egyértelműen továbbvinni, mint az előbb említettem, hanem jóval erősebben a mondjuk így konzervatívabb, mondjuk így, inkább úgy mondom, a hagyományos egyházkép. A hagyományos egyházkép, amit megszoktunk, ami sokak számára biztonságot nyújt. Ő ezt testesíti, meg képviseli, maga módján hitelesen. Én őszintén szólva, én több interjút készítettem vele, volt vele személyes kapcsolatom, szeretettel mondom róla, hogy nem gondolnám, hogy neki való ez a feladat. Tehát, hogy egy mert a Ferenc pápa olyan magasra tette a lécet, hogy nem biztos, hogy mindenkinek meg kell ugornia, és ugyanúgy kell megugornia, de hogy az, hogy egy olyan pápa legyen, aki átütő erővel ennek a nagyon sokszínű világegyháznak tudja képviselni, motiválni az embereket. Erdő Péter azért alapvetően egy tudós ember, kicsit olyan, én kimértnek is ismerem, de itt teszem hozzá azt a szempontot, ami a korábbi pápáknál is rendre előjött, hogy ha valakit pápává választanak, olyan karizmái, olyan képességei, szkíjei jöhetnek elő, amit nem is gondoltunk volna. És a Szentléleknek lehet, hogy itt is működik, tehát hogy szerintem akárki a pápa, a mindenki adjon neki egy esélyt, mert lehet, hogy az új székben, új helyzetben kivirul és egészen más arcát tudja mutatni.
Végül záró gondolatként összefoglalva, számodra ki volt Ferenc pápa, a történelem számára vajon ki Ferenc pápa, és a hívők számára vajon ki Ferenc pápa?
Hát a Ferenc pápa az én pápám volt. Én az első Amoris Laetitia enciklikája után zártam a szívemben. Bárányszagú pásztorok, az egyház olyan legyen, mint egy hadikórház, lépjünk ki, ne piszkolódjon be ruhánk. Tehát úgy beszélt az egyházról, az én egyházképem és egyházideálom testesült meg benne. Tehát én őt rettenetesen szerettem, és teszem hozzá, úgy tudtam szeretni és követni és elismerni, hogy például a bevándorlás kérdésében, főleg az elején, nagyon nem értettem, amit mondott. És nem is értettem vele együtt adott esetben. Persze azt mindig mondják, hogy igen, nem csak a bevándorlást képviselte, hanem azért az integráció fontosságát is hangsúlyozta. De megtanultam pont Ferenc pápa példán keresztül, hogy azért, mert esetleg nem tudok azonosulni minden egyes dolgával, attól még lehet ő az én pápám. Tehát ő engem erre megtanított, és remélem a következő pápáknál is fogom ezt tudni. Ki volt a egyház számára?
A történelem számára a történelem. És a hívők számára.
Most kicsit óvatosan nyilatkoznék, mert ugye négy napja halt meg. Még a történelem szerintem még nem hirdetett ítéletet Ferenc pápáról, mondhatunk hangzatos. Én szerintem történelmet írt, de az, hogy pontosan ez egy lábjegyzet lesz a történelemben, vagy egy főfejezet, azért ezt majd nyilván a későbbi időknek kell, hogy eldöntsék, de nyilván egy nagyon... Én azt mondom, hogy 12 év jutott neki, nem kevés, de a II. János Pál pápa 27-28 év, ez kevés, de ezzel a 12 év alatt legalább 2-3-szor annyit ért el, és annyival vitte előre az egyháznak az életét. És ki volt a...
Az egyház, és a hívők, az leginkább a hívők számára kirekedtő.
Tegnap voltam a Szent... Most ugye, mert fölveszük a beszélgetést csütörtökön, hogyha el szabad ezt árulni, Szent Péter Bazilikában volt egy nagy szentmise, az apostoli nuncius beszélt, és ő úgy szólt a beszéde végén, hogy imádkozzunk Ferenc pápáért, hogy a szentek társaságában imádkozzon érettünk. Ezzel tulajdonképpen ő szenté avatta, szentnek nyilvánította. Sokak számára azt gondolom, hogy II. János Pál is egy szent életű ember volt, de a szent, és itt ebbe a szóba ragaszkod, a szent korábbi képeink szerint egy kiakadt tekintetű, idealizált, tökéletes, 20 centivel a földön járó Ferenc pápa. Önéletrajzának egy fontos mondata szerint, ki vagyok én? Elsősorban egy bűnös ember vagyok. Tehát ő neki a megélése, és az, hogy így eszenyi, ő egy bűnös ember volt, földön járt, húsvérember volt, könnyen lehetett azonosulni a erényeivel, hibájaival. Tehát egy olyan, ha úgy veszük, egy olyan szent volt, akihez van közöm, aki tudok követni, akivel tudok kapcsolatba lépni.
Hát és nyilván a húsvét hétfői halála, ezt ha úgy lehet mondani, megkoronázta, vagy hát épp a szentségét talán emeli. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk Ferenc pápáról. Szönyi Szilárd, köszönöm szépen. Köszönöm önöknek is a figyelmet. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.